Egyre súlyosabb gazdasági és társadalmi válság bontakozik ki Kubában, ahol az elmúlt napokban több tiltakozás is kitört. A demonstrációk hátterében elsősorban az üzemanyaghiány és a gyakori, akár egész napos áramszünetek állnak, amelyek megbénítják az ország mindennapi működését. A lakosság életszínvonala jelentősen romlott, miközben az ország elveszítette korábbi külső támogatóinak jelentős részét. A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója szerint a tiltakozások inkább spontán elégedetlenségből fakadnak, nem pedig szervezett akciók. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az energiaellátás kritikussá válása újabb társadalmi feszültségekhez vezethet. Reile Zsolttal Kecső Rihárd beszélgetett.
Súlyos válságban Kuba, berobbantották a kommunista párt helyi irodáját. Mi történik most ott a térségben, és hát mi ez az egész, ami miatt különleges a mostani jelenség?
Bár meglehetősen ritkák az ilyen akciók, ezek a tüntetések, az elmúlt napokban három ilyen tüntetés sorozat is lezajlott. Az egyik, amit említettem is, a kubai kommunista párt székháza ellen Moron városban, egy kisebb város Kuba közepén, illetve magában Havannában is voltak tiltakozások a diákok által, az egyetemet elfoglalták, ők az órák elmaradása miatt, illetve az áramszünetek és az abból fokozódó nehézségek miatt tüntettek, illetve tömegek szétállnak a városon keresztül, a fővároson keresztül, fakanalra csapkodva a fazekakhoz, így fejezve ki türelmetlenségüket és a türelmük végességét a rezsimet illetően.
Mennyire mondhatjuk ezt spontán kintörésnek, vagy ez már inkább egy szervezettebb elégedetlenségnek a jele?
Valószínűleg úgy nem szervezett, tehát nem hiszem, hogy egy csoport szervezné ezt. Tehát ilyen szempontból spontán, inkább arról van szó, hogy egyre nehezebb helyzetbe kerül a lakosság, az életszínvonal radikálisan csökkent, már arról az alacsony szintről is, ami eddig volt, miután elzárták a venezuelai olajat, és nem érkezett meg Kubába. Gyakorlatilag most már 3 hónapja megkapnak olajat, és tudnunk kell, hogy az ő erőműveik a javarészt az olajjal működik, tehát olajból generálják az áramot. Emiatt nagyon erős megszorítások vannak az áram ellátást illetően, tehát nem ritka, olykor az egész napos 24 órás áramszünet is, még gyakran még a hűtőszekrénybe megmaradó kevésével is tönkre menne a családoknak, és más, hogyha vesszük azt is például, hogy a kórházi ellátási időszög, tehát egy olyan alapszintű probléma keletkezett az országban, mely a lakosság türelmét teszi próbára, gondoljunk az iskolák bezárására, a kórházak működésre problémáira, a közlekedés teljes leállására, tehát gyakorlatilag megbénul az ország.
Ugye ezek itt egy gyakorlatilag mindennapi életet megbénító dolgok, akár csak az üzemanyaghiány, akár csak az áramszünet. Gazdaságilag ez mit jelent Kubának?
Gazdaságilag gyakorlatilag a tönkszélére jutottak. Ugye volt egy hasonló eset, amikor a Szovjetunió összeomlott, és akkor mindenki azt várta, hogy Kuba is be fog tölni. Most hasonló. Ugye nincs nagy testvér, aki tudja őket támogatni, hiszen így, amint Oroszország el van foglalva a saját érdekszférájában, illetve Venezuelából is fokozatosan ki vannak szorítva. Tehát nincs meg ez a külföldi támogatás, mely Kubának szükséges volt a túléléshez a Szovjetunió bukása után is. Ez teljesen megszűnt, illetve ha belegondolunk, most az iráni háború miatt fölment az olaj ára is a fegyekbe, egyre nehezebb lesz Kubának vásárolni olajat. Egyrészt a tartalékai, tehát a dollár tartalékai minimálisak az országnak, másrészt Trump elnök megfenyegette azon országokat, amelyek esetleg olajjal kereskednének Kubával, hogy vámokat vezet be ellenük. Tehát a kubai vezetés most egy rendkívül kutyaszorítóba került, és nem igen látni ki utat ebből, ezért is kezdődtek el tárgyalások Washingtonnal, állítólag hetek óta zajlanak már titkos tárgyalások, esetleg hatalomátadásról, vagy egy nyitásról, tehát a kommunista rendszert megnyitni valami demokratikus átalakulásra. Valószínűleg ez fel fog gyorsulni, amint az iráni háború vége lett, ahogy Trump elnök és Rubio külügyminiszter megjegyezte, ők akkor nagyon szeretnének a Kubára összpontosítani.
Mennyire érkezik nyomás az Egyesült Államok részéről?
Elég elég nagy nyomás érkezik olyan szempontból, hogy gyakorlatilag az energiaellátottsága külföldről gyakorlatilag megszűnt az országban. Pont ennek köszönhető ezek a megszorítások, melyek életbe léptek a kormány által, és az erre kiváltott reakció a lakosságtól. Tehát működnek a megszorítások, és valószínűleg el is hozzák az eredményt, és elképzelhető tényleg, hogy nem lesz szükség akár katonai beavatkozásra sem az USA oldaláról, hogy betűjön a kubai rezsit.
Lehet-e itt olyan forgatókönyv, hogy mondjuk a kubai állami vezetés beavatkozik ezekbe a fajta úgymond tüntetéssorozatokba, a demonstrációkba?
Elképzelhető, és bizonyos módon be is szokott avatkozni, tehát én úgy tudom, hogy egy jelentős volt egy lövésről, és állítólag egy haláleset is történt Moronban, ezt azonban független hírportálok nem erősítették meg. Nagyon óvatos a kubai vezetés is, olyan szempontból, hogy ne provokáljon. A legnagyobb gond talán az, ugye, hogy Castro, miután Fidel Castro meghalt, illetve az öccse Raúl Castro háttérbe vonult, bár valójában ő tartja még a hatalmat a kezébe. Egy elég szürke figura, Miguel Díaz-Canel került az ország élére, aki viszont nem bírja a lakosság teljes köztámogatottságát. Ugye a lakosság is változik, egy sokkal fiatalabb generációban nem emlékeznek a forradalomra, a tiszta nevét ők a történelemkönyvből ismerik, csak Castro-t sem ismerték, Fidel Castro-t sokan közülük, aki mondhatjuk úgy, hogy egy olyan figura volt, aki össze tudta fogni a kubai lakosságot. Közben az ország is megnyílik, mert az internet egyre inkább behatol a fiatalok világába is, tehát nagyon nehéz dolga van most a kubai vezetésnek, a kommunista vezetésnek az, hogy ők zárva tartsák a szigetet, és ne engedjenek valamiféle gyors átmenetet egy demokratikus váltás felé. A kérdés az, hogy ez békésen fog lezajlani, vagy fegyveres módon. Véleményem szerint, hogyha maga a kormány erőszak folyamodna, akkor csúnya végük lesz maga a kommunista rezsimnek is. Valószínűleg ők is preferálják a békés átmenetet, és ezért is tárgyalnak az amerikaiakkal titokban.
Mi a helyzet a diákokkal, akik most megmozdultak, és hát már nem csak a periférián van elégedetlenség? Ez mennyire számít egy új jelenségnek itt a kubai politikai rendszert tekintve?
Igen, erről is utaltam, amikor arról beszéltem, hogy itt most új generációkról beszélünk, akiket mondjuk úgy, hogy a forradalom szele már nem érintett meg, és sokkal inkább nyitottak, globalizáltak, és látják, mi zajlik a szigeten kívül, és valószínűleg sokkal inkább elhatározottak, hogy nincs mit veszíteniük. Ha megnézzük korábbi mozgalmakat, diák mozgalmakat is, akár Európába, akár az Egyesült Államokba 60-as évek végén, nagyon nagy hatásra tudtak lenni a társadalomra. Ha itt beindul valami komoly, hogy a diák tüntetések által az esetleg végzetes is lehet a kubai rezsimre nézve. Valószínűleg ezen a legjobb, legkedvezőbb forgatókönyv, hogyha Washingtonból nézik az eseményeket, mert ez biztosítaná a leggyorsabb átállást, és nem kéne külföldi beavatkozás hozzá.
Mi várható most az elkövetkezendő hónapokban?
Nehéz megmondani, de az biztos, hogy olaj nélkül az ország nem fog tudni működni. Tehát most próbálják beosztani azt a kis maradékot, aminek megvan nekik az olajból, tartalékokból. Ezek olyan életfontosságú helyekre irányulnak, mint a kórházak, műtői, esetleg börtönök. Azonban, amikor elfogy ez is, akkor gyakorlatilag vége a rezsimnek, nem fognak tudni fenntartani az alapszolgáltatásokat, amit egy társadalom megkíván, és akkor nagy valószínűséggel kitörhet egy forradalom. Ez akár heteken belül is megtörténhet, mert úgy tudom, hogy rendkívül kevés olaj áll már, vagyis energia az állam kezére.
Reyle Zsoltot, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját hallották. Donald Trump nyilatkozott Kubával kapcsolatban, és hát egészen furcsákat mondott, például azt, hogy megtiszteltetés lenne számára, ha valamilyen formában átvehetné az országot, és akár felszabadítja, akár átveszi, azt hiszi, hogy bármit megtehet vele. Szóval ilyeneket mondott az amerikai elnök, amely bukott államnak nevezte Kubát, amelynek nincs pénze, olaja, és semmilyen sincs, ugyanakkor gyönyörű szigetnek, hogy aztán az amerikaiak mit akarnak ezzel, mármint valóban lesz-e akár hatalomátvétel, akár gazdasági kiegyezés, azt nyilván még egyelőre nem tudjuk, de ha bármi fejlemény van Kubával kapcsolatban, akkor mondjuk majd. Zenével megyünk tovább, aztán egy kulturális érdekességgel, 10 órakor a legfrissebb hírekkel, 10 óra után pedig már a Bocuse d'Or Akadémia elnöke lesz a vonalban, megbeszéljük majd, hogy hogyan szerepeltek a Bocuse d'Or versenyen a magyarok.